Sajó Pál Falaik egyhelyet bemutató tematikus napon az egyházközség két tagjával ismerkedünk meg, két nagyon kedves hölgyel, Kázsmér Veronikával és Tefura Ibolyával. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm mindkettőjüket a Mária Rádió mikrofonja előtt. Segítenének nekem abban, hogy a rádió hallgatók megismerjék ezt a csodálatos kegyhelyet. Milyen Sajó Pál falán élni?
Szerintem a legjobb a világon. Én itt lakom születésem óta, és ezt Ibolya is nyilván el tudja mondani magáról. És soha nem fordult meg a fejemben, hogy innen elmenjek. Én úgy nőttem föl, hogy ez fel sem merült lehetőségként, hogy egyszer majd valahol máshol is élhetek.
Hát a természeti táj az gyönyörű. A Sajó völgyében vagyunk. Advent első hetében találkoztunk itt, és ha nem tudnám, hogy tél van, azt mondanám, hogy egy gyönyörű őszi napon. Ibolya, milyen Sajó Pál falán élni?
Én is gyerekkorom óta itt élek a faluban, itt születtem. Szintén nem tudnám elképzelni máshol az életemet. Nagyon szeretem az év egészében, hogy reggel, amikor fölhúzom a redőnyt, akkor szemben a nénik bácsik söprik az utcát, és szellőztetés közben hallom azt, hogy hogy vagytok, hogy aludtál, mikor megyünk templomba, van-e valami gondod. Söprögetés közben mindent megbeszélnek, még előkészülnek a vasárnapra ezzel is, hogy az utca is méltó legyen az ünnepre.
És ugye ismer mindenki mindenkit.
Természetesen a faluban mindenki mindenkit
ez
ismer.
Egyben azt is jelenti, hogy segítenek is egymáson, ha megtudják, hogy bajban van valaki?
Igen, én úgy gondolom, hogy gyerekkorom óta teljes védelemben élünk itt Pálfalán. Legalábbis én ezt tapasztaltam meg, hogy Mária egy olyan védelmet nyújt itt az elemi csapásoktól, kezdve bármivel szemben, vagy gyermekkoromban, amikor még a kommunizmus idejében jártunk, ugye iskolába, soha semmilyen bántás nem ért engem például azért, mert templomba jártam. Tehát ezt mind tudták, vagy az édesanyám olyan helyen dolgozott, ahol tudhatták róla, hogy ő templomba járó ember, és ennek ellenére soha bántás nem ért minket. Mindezt ma már felnőtt fejjel Mária védelmének és óvókarjainak tudom be.
Veronikának is ez a véleménye?
Igen, az jutott eszembe, hogy a legvadabb kommunizmusban, amikor még a TSZ működött itt a faluban, a pálfalaiak képesek voltak odáig elmenni, hogy ünnepnapokon, tehát egyházi ünnepnapokon egyszerűen nem mentek dolgozni. Tehát ezt tudomásul kellett venni a TSZ elnöknek, meg mindenkinek, hogy nem dolgozunk ünnepnapon. És nem, nyilván nem tudtak velük mit kezdeni, elég
és
erős
nem
volt.
Nem dőlt össze a világ.
Nem dőlt össze a világ, de ezt ők azonnal tisztázták, hogy ez így kell, hogy legyen a pálfalaiaknak legalábbis.
És ugye a görögkatolikus hagyományban a naptári év minden napján, az adott napon ünnepeljük, ellentétben a rómaiakkal az ünnepeket. Tehát így hétközben is, mai napig is tartjuk az ünnepeket. Az édesanyám alig várta például, hogy nyugdíjas legyen, és reggelente templomba járhasson, és az ünnepnapon természetes, hogy hétközben is megtelik a templom az itthon levő emberekkel.
Egy gyönyörű ünnepre készülnek Sajó Pál falán, mert nem sokára ünneplik a kegykép könnyezésének 300. évfordulóját. Jelent ez valami különöset az itt lakók életében?
Én nagyon szeretném, hogy jelentsen. Pálfaláról tudni kell egyébként, hogy egészen a múlt század elejéig valóban egy zárt görög katolikus közösség volt, de valahol a múlt század közepe táján elég sok betelepülő választott itt lakhelyet Sajó Pálfalán. Most már nagyjából olyan fele-fele az aránya a görög katolikusok, illetve a római katolikusok között, tehát elég sok a bevándorló. És nekem veszőparipám az, hogy nagyon szeretném megértetni, nem csak én, nyilván sokan vagyunk, akik ezt így gondoljuk, azokkal, akik beköltöztek a faluba, hogy azok is magukénak érezzék ezt a képet. Tehát azzal, hogy ők Sajó Pál falára telepedtek, azzal megkapták azt a jogot is, hogy legalább ugyanúgy, hanem jobban szeressék a mi égi édesanyánkat, mert én úgy gondolom, hogy ezzel válhatnak leghamarabb a közösség tagjává, mert ez összekovácsol minket. És ha már ez itt helyben megy, akkor lehet közvetíteni a világ felé, hogy gyertek, itt vagyunk, és lássátok a mi csodánkat.
Bizony, közvetítsük is, hogy jöjjenek és lássák ezt a csodát, meg hogy tapasztalják meg azt az összekovácsoló erőt, amit itt tényleg meg lehet tapasztalni. Milyen lesz a nagy ünnep? Hogy készülnek? Lehet már érezni a készület jeleit?
Hát, ha a stressz szintünket mérjük, akkor minden bizonnyal, mert azért agyalunk már jó ideje itt a jövő év programjainak a kitalálásán. Január 6-a ugye vízkereszt, akkor kezdődött a könnyezés 1717-ben, ami akkor még ugye a régi naptár szerint karácsony volt. De a vízkereszt az vízkereszt, tehát mi ennek ezelőtt meghajolva áttettük az ünnepi év kezdetét január 7-ére, ahol teljes méltósággal, mint három püspökünkkel
tudnak ünnepelni.
Tudunk ünnepelni, igen. Tehát ez mindenképpen egy fényes pontja lesz az ünneplésnek. És aztán igazából az egész évet erre szálljuk, illetve majdnem az egész évet, mert ugye első pontja ez a liturgia lesz, a végpontja pedig az október 3. vasárnapján a Mária kegykép visszakerülésének az alkalmából megtartott búcsú. Nagy kalandokárán, de visszakerült 1973-ban Sajó Pál falára az eredeti kegykép, és ennek tiszteletére október 3. vasárnapja ugye a kegykép búcsúja, és az lesz a záró momentum a tricentenáriumi évnek.
Sajó Pál falára gyakran jönnek zarándokok. Jelent ez változást a falu életében, hogy a zarándokokat fogadni kell, azért nem mindegy, hogy itt mivel találkoznak. Ez hogy jelentkezik a mindennapokban?
Vannak jeles napok, amikor valóban sok zarándokra számítunk. Ilyen az egyik az október 3. vasárnapját megelőző este, amikor is virasztást tartunk a búcsú alkalmából. Akkor rengeteg zarándok érkezik. Egyre divatosabb a gyalogos zarándoklat, tehát innen a környékbeli településekről valóban gyalogelnek útra az emberek.
Ez régen is így volt?
Nem feltétlenül. Tehát Pálfala nem tartozott azok közé, a helyek közé. Mária Pócs igen, tehát ott azért ennek nagyobb hagyománya van, de itt Pálfalán ez nem volt jellemző. Ez a múlt század utolsó negyedében kezdődött, hogy elkezdtünk virasztani a búcsú előtt. Ennek híre ment, egyre többen voltunk a virasztáson, és aztán ez kiegészült ezzel a gyalogos zarándoklattal, tehát hogy a virasztásra gyalogosan érkeznek az emberek. Nagy fellendülést adott ennek a Mária út megléte, ami ugye keresztül megy rajtunk, és ezáltal az már egy kitaposott útnak számít, már több év tapasztalat van itt a gyalogos zarándoklatot folytatók háta mögött, és ez biztonságosabbá tette az ideérkezést, mert van út, amin lehet közlekedni, és ez hozza az embereket.
És mondjuk az infrastruktúra is, lehet, hogy itt most már van zarándokház.
Igen, igen. Bár ez nem jellemző, hogy megszállnának sokan, lévén, hogy már itt megszervezik az ideérkezőknek a hazaszállítását, tehát az
Értem.
Már a virasztás után úgy szokott történni, de ez mindenképpen már egy fejlődés, hogy van egy zarándokházunk, ami végül is várja a zarándokokat.
Hogyha visszagondolnak arra, hogy gyerekkorukban hogy ünnepeltek, mondjuk a Máriához kapcsolódó búcsúnapokon, akkor tapasztalható valami változás, hogy valami ma másképp történik?
Igen, sajnos azok a gyerekkori régi szép búcsúk, amikor reggel már nem fér be a rokonok biciklije az udvarra, tehát annyi vendéget hívott nagyanyám meg a szüleim, hogy tényleg azt kellett pakolgatni, hogy ki hova tegye le, mert ugye jöttek, bedobták a biciklit, és szaladtak a templomba. És aztán majd az ebéd volt, amikor igazából mindenki összejött. Ezek megszűntek, ezek a nagy búcsúk. Nekünk Münkösd a címünnepünk, tehát akkor volt a nagy búcsú. Ez is egy cél lehetne, hogy ezt a fajta vendégjárást ismét behozni a divatba, hogy igenis hívjuk el a rokonainkat. És ez igazából valóban a rokonságnak is szólhatna, mert a másik két találkozási pont, ugye a temetés meg az esküvő
Bizony.
Lehet, Az esküvők azok már inkább baráti szálon futnak, a temetés az sajnos adott, de oda is egyre kevesebben járnak, legyen bármilyen erős is a rokoni szál, de ez megint lehetne egy olyan alkalom, amikor tényleg láthatjuk a rokonainkat, és nem kell felnőni úgy az unokatestvéreknek, hogy nem is tudják egymásról, hogy kicsodák. Tehát ezeknek érdemes lenne ismét teret adni, hát ha bízunk benne.
Legyen. Soha nem hallottam volna Sajó Pálfaláról és arról, hogy itt van egy könnyező kegykép. Akkor mi lenne az a legfontosabb, amit elmesélne nekem?
Ugye azt mondják, hogy a hitet azt kapja az ember.
Igen.
Gyerekkoromban én a nagymamámat láttam mindig imádkozni. Tehát ő egészen idős koráig a rózsafűzért azt mindig a zsebében tartotta, és volt úgy, hogy hozta az elszakadt rózsafűzérjét, hogy ezt itt pattintsd már nekem össze, mert szétesett. Vagy a kis könyvei, azok a mai napig őrzik a kezenyomát, ugye ott van mindenhol az új lenyomata ebből a sok-sok kis imádkozós kis füzetből. És most ezt látom az édesanyámon is, hogy nap mint nap imádkozik, hogy szeret reggel a kertbe lemenni, és kapálni mondjuk tavasztól őszig, mielőtt templomba megy reggel, mert ő közben elmondja az imáit. Ez valahogyan átöröklődik. Nem beszéltek ők nekem a hitről, de a mindennapjaikat úgy élik, úgy élték, hogy én ezt láttam.
Példát mutattak, és példát, meg volt a minta.
Ez a minta. És emlékszem, kamasz voltam már, amikor nem kellett oda a Mária kép elébe ülni, és csak hátul az ajtóban álltunk meg, mint kamaszok. Én nagyon-nagyon sokáig néztem Máriát mindig. És azt gondoltam, hogy majd én is látok valami csodát. Most érzem igazából felnőttként, hogy a csodák azok megtörténnek bennünk. Tehát nem... Valószínűleg nem én leszek az, aki újra legördülő könycseppet látok, hanem bennem megtörténhet az a csoda, hogy jobb emberré válok itt Pálfalán. A nagymamámtól ugye ezt láttam, ez a mindig rózsafűzér volt a zsebében, nekem csak egy tized szokott lenni. És pedagógusként itt megtapasztaltam például a fogorvosi rendelőben, hogy Mária lábainál igenis történnek csodák. Közel 10 éve történt, amikor iskolafogászatra jöttünk. Az egyik kis tanítványomnak már hetek óta fájt a foga, és többször elhozták a fogorvoshoz, és nem engedte, hogy egyetlen belenézzen a doktornéni a fogába. De már fel volt duzzadva az egész kis arca. Próbáltam én is mindenféle dologgal meggyőzni, ez nem vezetett sehová. És tudom, hogy vallásos családban nő fel, ott nevelkedik testvérei templomba, járnak katolikus iskolába, járnak középiskolába, és a tizedet beletettem, belenyúltam a zsebembe egy ötlettől vezérelve, és a tizedet beletettem a kezébe, abban bízva, hogy a keresztet megérzi a végén, és fogja tudni, hogy mi ez. Meg is kérdeztem tőle, hogy tudod-e, hogy mit tettem a markodba. És mondta, hogy igen, tudom, rózsafűzér. Ettől többet nem tudok segíteni. Visszakérdezett a kisfiú, hogy bejössz velem, akkor bemegyek. Bementünk a fogorvosi rendelőbe, ő zsebre vágta a kezét, benne a rózsafűzérrel, a másik kezével fogta az én kezemet, és a doktornéni betömte a fogát, sőt, másnap visszajött a testvérével. Én hiszem és tudom, hogy miközben én Máriának fejeztem ki köszönetemet, ő is kapaszkodott a Jóistenbe, és ezért mondtam az előbb is, hogy nem a legördülő könycsepp jelenti feltétlenül a csodát, hanem ennek a kisfiúnak az életében biztos vagyok benne, hogy Mária közben járt értünk, hogy ő a fájdalmaitól meg tudjon szabadulni.
Egészen biztos így van. És az lenne a jó, hogyha ezt nagyon sokan olyanok is megtapasztalnák, akik mint egy zarándok helyre látogatnak majd ide. Visszaemlékeznek, akár úgy, hogy önökkel történt, akár úgy, hogy mesélték mások a faluban. Tudnak arról, hogy hasonló ima meghallgatás, mert ennek a kisfiúnak az esete is egy ima meghallgatás, hiszen lehet, hogy nem ő, de a tanárnéni imádkozott érte, hogy ezt a nehéz feladatot teljesíteni tudja, és a szizanya megsegítette. Volt-e valami ehhez hasonló esetleg felnőtt emberek életében, vagy bármilyen más?
Anyukám. Már több is, mint 10 éve, 2004-ben volt egy nagyon súlyos hasnyálmirigyulladása. Tehát gyakorlatilag az orvosok széttárták a kezüket, és mondták, hogy amit ők fájdalomcsillapítás terén meg tudnak tenni, megteszik, de úgy alapjaiban bármi előfordulhat. És hát kemény 3 hónap következett. Gyakorlatilag folyamatos volt a kapcsolat. Tényleg akárhányszor kicsit a munkám engedte, azonnal az imádság. De nem csak én, a faluba szinte mindenki, meg a családtagok. Tehát nagy-nagy ima lánc alakult ki anyukám körül, és meggyógyult. Igaz, hogy 155 palack infúzió ment le neki, és Mikulástól húsvétigben volt a kórházban, és az egyébként is olyan 150 centis anyukám, aki egy kis kerekdett formákkal bírt, mikor bement, 20 kilót fogyott, de hazajött élve. És szinte folyamatos volt utána a hálaadás is. És úgy tűnik, hogy a mi anyánk különös figyelemmel van itt Pálfalán a hasnyálmirigyes betegekre, mert utána nem sokkal a szomszédom is meggyógyult egy hasonló hatalmas hasnyálmirigyulladásból, és utána gondolkodtunk, és már előtte is volt egy gyógyulás, egy fiatal ember szintén csodával határos módon gyógyult meg, és tudjuk, hogy a felesége nagyon-nagyon sokat térdeltek egy kép előtt, és kérte Mária közbenjárását.
És tessék mondani, ezeket az eseteket felszokták jegyezni, vagy ez még nem szokás itt?
Hát, leírni nem szoktuk, még köztünk vannak az igazi tanúk, akik meggyógyultak, de akár le is lehetne jegyezni. Ez az anyukám története, ez orvosok által is deklaráltan a csoda kategóriába tartozik, ugyanis már azt hittük, hogy vége van és meggyógyult, és az a rengeteg dolog, amit ugye a hasnyálmirigy termelt a gyulladás alatt, és az felgyűlt itt-ott a hasüregben, azt sikerült kivezetni, de aztán egyszer csak mégis előjött egy ilyen almanagyságú folyadékkal telt valami a hasüregben, amit ki akartak vezetni, és ez úgy történt, hogy CT alá tolták anyukámat, és ott szúrták meg ezt a cisztát gyakorlatilag egy csővel, ami elvezeti a tartalmát, és erre a műveletre készültünk, és nagyon be voltunk gyulladva, és tényleg folyamatosan könyörögtünk a gyógyulásért, és anyukámat bevitték, és nem jön, és nem jön, és nem jön, még mindig nem jön ki, és akkor kijött a doki, aki csinálta ezt a műveletet, és csak annyit mondott, hogy eltűnt a létjó, és nem értettük, hogy mit beszél. És aztán, mert ő sem maga se értette. És akkor hívta a sebészeket, hogy ti is láttátok ultrahangon, hát ott volt, hát egy alma nagyságú valami, az nem egy kis dolog, amit úgy össze lehet bármivel keveres, és nincs. És ekkor mondta a sebész, hogy akkor itt isteni csoda történt, mert az tegnap ott volt, és mára már nem volt ott, nem tudták. És nem is fájt, tehát megszűnt a fájdalma is anyukámnak, tehát most is visszafele áll rajtam.
Hát igen.
Szóval ezek úgy gondolom, hogy
nagyon fontos
pontosak.
Dolgok. Igen, a nagymamámnak is volt 73-ban egy nagyon súlyos műtétje. Ez éppen abban az évben történt, augusztusban, amikor utána októberben ugye visszakerült a kép a pálfalára, és műtét után szívinfarktusa volt, és az ő életéről is lemondtak az orvosok, és csodával határos módon ő is meggyógyult.
Hála legyen a jó Istennek.
Ezek sincsenek lejegyezve, de úgy gondolom, hogy a sok köszönő tábla között találunk olyanokat, amelyek ilyen csodás gyógyulásokra utalnak, amelyek a Mária kép körül vannak.
Mi lenne még az, amit szívesen megosztanának a rádió hallgatókkal?
Szerintem a legfontosabb az lenne, ha valakiben, illetve mindenkiben megszületne egy olyan elhatározás, hogy egyszer eljön. És ha egyszer eljut, akkor már szerintem sok győzködésre nincs szükség. Mert ha meglátják a helyet, aztán felérnek a templomba, meglátják a képünket, megérzik azt a kisugárzást, ami ott körülötte érezhető, akkor szerintem már sok győzködésre nem lesz szükség.
Ez egy gyönyörű zárszó volt, és én csak csatlakozni tudok hozzá, biztatván a Mária rádió hallgatóit, hogy látogassanak el Sajó Pál falára, és tapasztalják meg égi édesanyánk szeretetét.
Amen.
Rendkívüli adásnapunkat az elveszett kegykép megtalálásának történetével folytatjuk 14 órától.
Mária Rádió. Európa úgy keres kiutat a válságból, hogy nem akar tudomást venni kultúrájának keresztény alapjairól, amelyekben egész értékrendje gyökerezik.